Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival. Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
Ez pedig itt az Ember a Földön. Rendszeres hallgatóinknak talán már feltűnt, hogy az elmúlt 2 évben akármilyen vendég volt nálunk itt az Ember a Földönben, valahogy mindig felmerült az, hogy oktatás, edukáció, a jövő, mi újság van a gyerekeinkkel. Sőt, volt olyan vendégünk, de Marci, javíts ki, hogyha tévedek, aki azt mondta, hogy szerinte igazából a fenntarthatóság ugye nagyjából megoldott, csak igen, mi nem ezeket az eszközöket használjuk, úgyhogy milyen szuper lenne, hogyha az embereknek ez meg lenne tanítva. És szerintem az embereknek meg lenne tanítva, az a gyerekeknél kezdődik. És képzeld, nemrég beszélgettem a legjobb barátnőmmel, és arra jutottunk, hogy igazából itt van a lehetőség, hogy a világ olyan legyen, amilyenné mi tesszük. És egyből eszembe jutott az, hogy azért fontos, hogy a gyerekeink megtanulják, hogy lehetne egy kicsit jobb a világ, mert hogyha minőségi dolgokat tanulnak, és minőségi mintákat követnek, akkor talán ők okosabbak lesznek, meg tudatosabbak, és egy jobb világot fognak építeni, mert hogy ez rajtunk múlik.
És ők hát, a jövő vezetői, bocsánat, amit már sokszor beszéltünk, a ma diákjai.
Hát igen. És hát egy kicsit azt is tapasztalom, hogy aki igazán, igazán zölden gondolkodik, az egy kicsit azért is gondolkodik igazán zölden, mert hogy a gyereke miatt elkezd ezzel foglalkozni. Mert hogy Magyarországon is egyre több az olyan projekt, oktatási intézmény, stúdió, szakkör, ilyesmi, aki a gyerekek edukálásával foglalkozik, és egy ilyen például az Arki, ami egy finn oktatási modell alapján működő építészeti iskola, aminek azért nem mellesleg a kreativitásra nevelés mellett van egy elég erős zöld fókusza is. Nem titkolom, hogy van személyes érintettségem, az én kislányom lehúzott egy évet az Árkiban, és nekem meggyőződésem, hogy az Árki egy olyan ügy, amiről érdemes beszélni, és érdemes felhívni rá a figyelmet. Úgyhogy ma az Ember a Földönben az Árkiról fogunk beszélgetni.
Ha tehetik, tartsanak velünk! Mai vendégünk tehát az Árki Magyarország képviseletében Mikó Zsuzsanna építész. Szia Zsuzsi, örülünk, hogy itt vagy.
Szia. Sziasztok. Köszönöm szépen a meghívást.
Képzeld Zsuzsi, hogy szinte a legtöbb adás bemutatással kezdünk, és most te is iszonyatosan izgalmas személyiség vagy, és ki is fog derülni. Azonban szeretném bemutatni az Árkit, és leginkább azért, mert hogy ez kicsit nekem olyan, mint hogy egy ikás bútorról beszélnénk, és most itt nem arról van szó. Az Árki, hogyha úgy tudom, akkor egy A-R és KKI, igaz? Így írjuk
igen,
le.
Igen. Így és jól Árkinak mondjuk, vagy Arkinak?
Ezt akartam kérdezni.
Na bocsánat.
Mi Arkinak mondjuk.
Igen.
És szerintem a finnek is.
Arki?
Tök igen. Jó.
Hát akkor Arki. Kedves hallgat, Arki?
Arki. Arki. Mondani, ilyen kicsit, Arki. Ilyen finnesen.
Arki!
Akkor bemutatnám önöknek, kedves hallgatóink, hogy mi is az az Arki. A világ vezető építészeti iskolája, amelyet 1993-ban alapítottak Finnországban. 4-19 éves gyermekek számára, és gyermekek és fiatalok számára biztosít készségfejlesztő és kreatív oktatást STEAM pedagógiai módszertannal, de lehet, hogy ezt se jól mondtam, de majd kijavítasz. A hosszú távú kurzusok, táborok és workshopok célja, hogy a gyermekeket és fiatalokat olyan 21. századi képességekkel segítsék hozzá, amelyeket bármilyen munkában használni tudnak majd, valamint tudatos, a környezetére figyelő és az értő felnőtté váljanak. Igen, tehát értő felnőtté váljanak, remélem mindenki érti, mert én nem vagyok értő felnőtt az olvasásomban. Az elmúlt 30 év alatt az Arki kurzusok és workshopok százait rendezte meg 20 000-nél is több gyermek számára a világ több mint 20 országában, és 2023-ban megérkeztek Magyarországra is. A diákok minden projektben a tervezői gondolkodást alkalmazzák, és a STEAM természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, művészetek és matematika, valamint a humán és szociális ismereteket integrálják a feladatok megoldása közben. Az Arki feladatok során, ahelyett, hogy egyetlen lehetséges megoldást keresnénk, több egyformán jó megoldás születhet. Az árki küldetése, hogy a gyermekeket és a fiatalokat olyan készségekkel ruházza fel, melyek által a jövővilágát innovatív és fenntartható irányba tudják formálni. Fú, igazából annyira szerintem azért is akadoztam meg egy picit ebben az olvasáson, pedig esküszöm mindenkinek, hogy többször elolvastam a szöveget, mielőtt elkezdtük az adást, igen, nyilván, mert hogy annyira sok mindent csináltok, és annyira sok jó dolog van az árkiban, hogy az embernek összeakad igazából a nyelve, amiatt, mert irigykedik a finn oktatása még mindig Magyarországon, főleg úgy, hogy azért én végigjártam nagyon sok iskolát, én nem 12 évig tanultam, nyilván az egyetemre is mentem, és még szakmát is tanultam, és végig azt hiányoltam, hogy legyen egy igazán olyan oktatási rendszerítom, vagy egy olyan forma, ami miatt amúgy harmadik nap után is jó iskolába menni, és egy kicsit azt gondolom, hogy amit most hallhattunk, ez azt teszi lehetővé, hogy az emberek, vagy a fiatalok szeressenek tanulni menni. Hogy így van ez, és hogy amúgy te hol találkoztál az árkival, és te is emiatt kezdtél el vele foglalkozni, Zsuzsi.
Sziasztok! Akkor kezdeném. Az árkival én egyetemben találkoztam, ezt a kérdést nagyon sokszor megkapom, és be kell, hogy valljam, csak emlékeim vannak arról, hogy valószínűleg az egyetemnek az első két évében valaki tartott nekünk előadást arról, hogy mi köze a gyerekeknek az építészethez, mi lehet a köze, és hogy ezt hogyan kezdeményezte egy finn hölgy az egyetemista lányával és az ő barátnőjével, és hogy mi lett ebből addigra, ugye akkor volt az Arki körülbelül 10 éves, mert Pihla, aki az egyik alapító, ő annyival idősebb nálam, és ilyen mostanára már 30 éves az Arki, és tulajdonképpen azóta követtem a munkásságukat, amióta ezt az előadást hallottam, és pont ugye akkor a 2000-es évek elején indult a közösségi média, és akkor egyre több oktatási vállalkozás is képviseltette magát ezen, és akkor gondoltam egyet, és amikor ők ott megjelentek, akkor elkezdtem követni. És amikor lettek saját gyerekeim, akkor így a projektek fényképei alapján én is próbáltam megcsinálni otthon velük azokat, amiket ugye ott láttam. De hát amikor ugye megtanultuk a pedagógiát, és elkezdtük saját magunk is a projekteket gyerekekkel elkészíteni, akkor rájöttem, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit mond el az ember a gyerekeknek, mielőtt belekeznek az építésbe, és mennyire nem lehet egyetlen fényképpen megállapítani, mi is volt itt a feladat.
Na jó, de várjál, mert előre szaladtál. Tehát addig értem, hogy oké, te építész vagy, hallasz az egyetemen az árkiról, elkezded őket követni a közösségi médiában, megcsináltatod a saját gyerekeidet, de ebből hogy lesz az, hogy oké, én felveszem velük a kapcsolatot, és ez egy licensz, amit te Magyarországon meghonosítasz? Vagy ez hogy néz ki?
Ez úgy volt, hogy ugye, hát én tulajdonképpen bejártam a szokásos tervező építész pályát, a három gyerekes anyukaság mellett dolgoztam terhesen, éjszaka,
kisgyerek mellett,
nagygyerek mellett, otthon, irodában, és akkor tulajdonképpen a COVID miatt nem tértem vissza az irodába tervezni 2020-ban, és ezután jött egy olyan, hogy annyi idő eltelt, hogy akkor elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mi lenne, hogyha most mégiscsak megvalósítanám ezt a nagyon régi álmomat, amit az irodai munka közben végig tervezgettem, hogy egyszer majd nem csak hobbi szintén, meg iskolai táborokban, meg a saját gyerekeimnek fogok ilyesmit tartani, hanem tényleg beletanulok, és akkor gyakorlatilag pedagógussá átképzem magam. Aha. És akkor tulajdonképpen akkor a férjem segítségével, aki ő is részben benne volt egy ilyen válaszút előtt, hogy
ő is építész,
hogy mit csinálhatnánk, ami nem az irodai robot, meg ami nem az, hogy tulajdonképpen egyek vagyunk a sok közül, de nagyon szeretnénk valami nagyon jót csinálni, amit nem biztos, hogy mindenki meg tudna csinálni. Uh-huh. És akkor eldöntöttük, hogy jó, legalább vegyük fel velük a kapcsolatot, és hogy próbáljunk meg belevágni, nézzük meg, hogy mi lesz. És tulajdonképpen amint először tudtunk online beszélni Pihlával, aki az Arki International-nek a vezetője, és akkor Finn Arkinak az egyik alapítója, azonnal így egy annyira közvetlen, meg kedves és ilyen szinte baráti kapcsolat alakult ki néhány online beszélgetés során, hogy ez még inkább megerősített minket abba, hogy ebbe érdemes belevágni, ez jó lesz, és hogy nem kellett félni.
De addigra ezt már tudtátok,
ki kell lépni a komfortzónánkból.
Addigra már tudtátok, hogy ez több országban van, nem csak Finnországban, tehát ez amúgy
igen,
ismert,
addigra már ugye nekik is volt egy remek honlapjuk, amiről ezt ki lehetett találni, hogy ez több országban van, és akkor ott a beszélgetésben kiderült, hogy nekik egy csomó feladathoz, vagy csomó tanmenethez van egy remek online tananyaguk, amit itthon meg lehet tanulni angol nyelven, meg a pedagógiához is, és akkor azt láttuk, hogy ugye sokáig az volt a terv, hogy vagy mi fejlesztünk egy tananyagot barátok, építész ismerősök segítségével, vagy ugye adaptálunk valamit, amit már mások elkészítettek.
És ha jól és értem, amikor... akkor olyan nagy különbség nem lett volna a között, amit ti magatok fejlesztettek, mert ugye azért az Árkinak az alapjai azok annyira szerethetőek és annyira jól működőek. Vagy ez betévedek?
Igen, de amikor megláttuk a tananyagot, akkor az olyan színvonalú volt, és úgy éreztük, hogy annyira fantasztikusan ki van próbálva az adott korosztályra, az adott projekt, az adott időtartamra, az adott eszközökkel, hogy nem érdemes, és teljesen felesleges abba kezdeni, hogy saját magunk kikísérletezzünk feladatokat, amikor van olyan feladat, amire már amiért 30 éve rajonganak a finn gyerekek.
Aha. Egyébként szerintem ez egy magyar betegség szerintem, hogy az ember mindig azt gondolja, hogy meg kell csinálnom a sajátomat, ahelyett, hogy egy együttműködést, vagy egy kollaborációban
félünk
híve.
Ettől, igen, abszolút.
De ez ugyanaz, mint a saját lakást kell mennem.
Tehát ez egy jó gyakorlat volt, ami teljesen értelmetlen lett újra volna megkitalálni. Újra kezdeni. Annyi, hogy bennük van rengeteg nyitottság, tehát hogy így most, hogy már 2 éve csináljuk, és rengeteg bizalmat kaptunk a Finnarkitól, beszállhattunk a tananyagfejlesztésbe is, és van olyan feladat, amit mi találtunk ki, de több helyen csinálják a világban.
De jó.
Most szeretnénk ezzel egy kicsikét még tovább menni, mert rengeteg ötletünk van, így, hogy nagyon sok gyereket tanítottunk már.
Van különbség egyébként, kell magyarítani? Tehát, hogy szerinted a magyar gyerekeknek mások az elvárásai, vagy más a kontextusa, mint a finn gyerekeknek?
Ebben nagyon érdekes, hogy ebben két irányt tudok mondani. Az egyik az, hogy a népi építészeti projekteket általában minden ország a saját népi építészetére szokta átalakítani, már csak azért is, hogy a gyerekek a saját országokban felelhető épületekkel találkozzanak a feladatokban. És a másik irány pedig az, hogy akárhol jártam a világban, most például meglátogattam a szingapúri Arkit, és részt is tudtam menni egy órán, egy ugyanolyan órán, amit utána én a következő héten, amikor hazajöttem, csináltam a saját diákjaimmal, és azt kell, hogy mondjam, és Pihila is mindig ezt szoktam mondani, hogy a gyerekek így mindenhol ugyanolyanok.
Tényleg?
Tehát, hogy szinte neveltetéstől, és
státusztól
és
mindentől.
És státusztól függetlenül mindig van a gyerek, aki gyors, és iszonyatosan hamar befejez mindent, mindig van, aki szöszmötöl, mindig van, aki valami olyat csinál, amire te soha nem gondoltál volna, mindig van, aki megcsinálja a legmagasabb tornyot, mindig van a megalomán, mindig van az, aki csak az egészre úgy lehet rávenni, hogy valami máshoz hasonlítjuk a projektet, és akkor amiatt csinálja szívesen, szóval, hogy nagyon-nagyon hasonló.
Hát az ember gyerek igazából hasonló.
Igen, hát igen. Nekem az a kérdésem, ami lehet, hogy butaságnak fog tűnni, de hogy ugye híresen a finn oktatás a világ, ha nem az egyik, hanem a legjobb oktatási rendszer, legalábbis ugye mi Magyarországon mindig ezt halljuk, járnak oda a világból, mindenhonnan, és ez a közoktatásukra vonatkozik, hogy szerinted, és szerintetek miért van szükség Finnországban egy ilyen módszerre, mint az Árki, pluszban, amikor tudjuk azt, hogy nagyjából ezzel a Steam alapján megy amúgy az oktatás is. Most ezt tudom, hogy talán a saját...
Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként. Ott is viszonylag kevés lehetőség nyílik arra, hogy nagyon sok időn át, nagyon kitartóan, nagyon fókuszáltan háromdimenziós feladatokat tudjanak csinálni a gyerekek, mert borzasztó anyagigényes, felügyeletigényes, és elpakolás igényes az, amit mi csinálunk, ezért is nagyon nehéz elvinni például osztályba, iskolába, mert ugye hosszú ideig tartanak a projektek, 2-3 alkalomig csináljuk ugyanazt, és ez is csak a kitartást, és ezt a kreatív gondolkodás kísérletezést erősíti, hogyha nem hajtogatunk egy 45 perces órán, akkor ugye tárolni kell valahol azokat a dolgokat, amik készülnek, és ez ott is igaziból nehézséget okoz. Aha. És hát nyilván vannak bizonyos dolgok, amiket az iskolában muszáj elsajátítani, és nem lehet minden projekt alapon.
Tehát írni, olvasni, meg kell tanulni, akkor is ugye sokkal izgalmasabb lenne.
De valóban, ezt én is kérdeztem tőlük, amikor először találkoztunk. Annyiban más a dolog, hogy az ARKI ugyanúgy, mint Magyarországon a zeneiskolai oktatás, része ennek az iskola utáni...
Ez alapfokú művészeti, igen.
Az ország... által, és ugye az emberek adójából támogatott délutáni tevékenységeknek, és majdnem, hogy kevesebbe kerül, mint Magyarországon, vagy ugyanannyiba. Amiatt, hogy a felét tulajdonképpen az állam állja, és mi is keresünk most ilyesfajta támogatási lehetőségeket, hogy tényleg akárkinek szinte elérhetőek legyenek a foglalkozásai.
Igen, de hozzáteszem.
Mert abszolút az lenne a legfőbb célja.
De hozzáteszem, hogy ugye, mint mondtam a bevezetőbe, az én kislányom ugye járt az ARKI-ba, és igazából a havi tandíja az ARKI-nak az megegyezik egyébként az összes standard szakkörrel. Igen, tehát igen. Hogy nem azt mondom, hogy úristen, hát ez aztán tényleg csak a felső 10 000-nek elérhető képzés. Gondolom ebből nem gazdagodtok meg, éppen ezért, de hogy...
Igen, hát amikor elkezdtük, akkor ugye az volt a legfőbb cél, hogy sokak számára elérhető legyen egy olyan szinten, hogy ugye minden tanárunk építészmérnök, és hogy ne ingyen kelljen dolgozni, mint mondjuk az egyetem.
Figyelj, de elkezdted azt mondani, hogy oké, az, hogy az ARKI megjelent itthon, az egy kicsit a te álmod volt, hogy már pedig te taníts gyerekeket. És akkor megtaláltad az ARKI formáját, minek fejlesztünk sajátot. Ha már van egy meglévő, ami tök jó, ahhoz hozzá tudjuk pakolni a kis saját őrületünket is. De ebbe arra akarok valahogy rákérdezni, hogy ebbe a te személyes mániád volt fontos, vagy az, hogy már pedig a magyar gyerekeknek igenis szükségük lenne egy ilyen fajta oktatási modellre?
Abszolút a második.
Aha. Tehát, hogy a saját gyerekeiden láttad.
Igen, egy nagyon erős hiányt éreztem abban, hogy térben kísérletezni a gyerekek nem tudnak, nem mernek, és nem is tudják magukról, hogy tudnak-e. Uh-huh. Tehát, hogy ugye még mindig sokszor van az, hogyha kérdezzük, hogy nincs-e kedved kipróbálni, vagy hogyha mondjuk nyitott workshopunk van, és akkor így oda sétál valaki, és akkor azt mondja, hogy ő azért nem száll be szívesen, mert ő nem szeret, és nem tud rajzolni.
Ja,
és ennek ehhez igaziból semmi köze, iszonyatosan szabadon lehet.
Ezek traumákám az iskolából, meg az óvodából, hogy nem tudok énekelni, rajzolni, nem tudok építeni, és azért nem ismerem megmutatni, mert traumatizált.
Ugye van, amikor a tanároktól jönnek ezek, van, amikor a szülőktől, van, amikor egy olyan mérce van a gyerek elé állítva, amit nem képes megugrani. Ugye itt mi csak dicsérünk, mindig azt dicsérjük, amit lehet a projektben dicsérni.
De szépen összedöltötted, nem viccelek, bocsánat.
És tanácsokat adunk, illetve kérdéseket teszünk fel, hogy hogyan lehetne még így stabilabb, ott érdekesebb, mi lesz a tetején, és ez ilyenekkel vezetjük rá a gyerekeket arra, hogy ugye folytassák, amit elkezdtek. Aha. Ugye maga a pedagógia, meg a facilitációs is módszer ebben nagyon, nagyon fontos, de hogy visszatérjek a témához, fantasztikus látni, hogy amikor mondjuk ugye azt, hogy egy gyereknek ehhez kifejezetten érzéke van, azt mi is látjuk. Uh-huh. Viszont fejlődni abszolút tudnak benne. Az, hogy ha valaki fél évet, egy évet járt a kurzusra, akkor az újonnan csatlakozókkal szemben már óriási előnye bír, tempóban, kitartásban, kíváncsiságban, abban, hogy mennyire meri a saját ötleteit felvállalni, mennyire lesz egyéni, egyedi az alkotása.
Hát meg eszközhasználatban.
És eszközhasználatban.
Képzeld el, hogy pont most ugye az én kislányom az amúgy is szokott otthon barkácsolni, meg kartonházakat építeni, ezt ugye csak felnagyította az Árkiban eldöltött egy év, de most elment a hétvégén, vagy valahogy beszéltem a Nagyival, és akkor beszéltem telefonon, és közben hátra kiabáltam Áginek, hogy de ott van a ragasztópisztolya, nem tudom, a szobádban. Mire anyu mondta, hogy jaj, hát akkor menjél, mert ragasztópisztoly. Mondom, nem, tehát az Árkiból megtanulta teljesen felszabadultan használni 7 évesen a ragasztópisztolyt, amitől egyébként már mindenki rettek.
Nem szoktunk félni ezektől, de tény, hogy ezért figyelni kell.
Hát persze, hát nyilván ott kell lenni, de...
Nagyon sokszor elmagyarázzuk, hogy kell használni, de...
De én most már azt látom, hogy én ott merem hagyni Ágit, és azt tudom, hogy ő tudja kultúrát.
Én az 5 évest is ott hagytam.
Na tessék!
Saját gyerek az mindig más.
Ez igaz. Jó, figyelj csak, mennyire van fókusz azon, ha már egy zöld műsorban beszélgetünk erről, hogy egy kicsit a fenntarthatóságra nevelje a gyerekeket ez az egész?
Én úgy gondolom, hogy egyre inkább van fókusz, de mivel az egész tulajdonképpen egy az egyes építésből indult Finnországban, abból, hogy kimegyünk az erdőbe, és fából makettezünk, modellezünk olyan dolgokat, amik a valóságban is megállnának nagyobban. Emiatt mindig is áthatott a természet szeretete, meg a népi építészet az Árki foglalkozásait. Uh-huh. És most pedig mind a kisebb korosztálynak, mind a nagyobbaknak szóló projekteket gyakorlatilag folyamatosan áthatja az újrahasznosított anyagokból való építés, akkor a jövőnek való építés, aha, az ezen való gondolkodás, a fenntarthatóság és az inklúzió, illetve ezeknek a figyelembevétele minden egyes feladatnál.
Tehát, hogy amikor tervezel valamit, mondod ezt te a 8 évesnek, meg az a 4 évesnek, azt elképzelni sem tudom, nyilván a 4 évesnek nem annyira markánsan, de mondod a 8 évesnek, és mondod a 16 évesnek is, hogy figyelj, oké, most ez a feladat, hogy ezt tervezd meg, de próbáld meg úgy megtervezni,
igen,
hogy azért kalkulált bele, hogy ennek mi az ökológiai lábnyoma?
Nem feltétlenül. Vannak olyan feladatok, amikor tervezünk valamit, mondjuk kitalálunk, mindenki kap egy egységnyi méretű konténert egy bizonyos léptékben, tehát uh-huh, mondjuk 1-20-ban, a léptéket is megtanítjuk a gyerekeknek, de ugye minden sok feladatnak az a harmadik lépése, hogy akkor találjuk ki, hogy hogyan lehetne ez a dolog, amit kitaláltunk zöldebb, aha, vagy homlokzati zölddel, vagy valami berendezéssel, aha, vagy ilyesmivel, illetve a terméket is szoktunk tervezni, és akkor ugye az mindig egy olyan felméréssel kezdődik, amikor empatikusan visszanyúlunk egy bizonyos problémához, általában egy környezetvédelmi problémához, vagy egy társadalmihoz.
Például?
Ez azért összefügg a társadalmi.
Hát mondjuk a látássérültektől kezdve, uh-huh, használj környezettudatos termékeket, ahelyett, hogy palackokat használnál. Hát ami ugye gyerek életében
jelen van,
különleges kulacs, hogy az mit tud, vagy aha, ilyesmi. De lényeg, hogy minden egyes ilyen probléma azt abban gondolkoztassa el a gyereket, hogy mi az a termék, amit én használok, ami nem környezettudatos, hogyan lehetne ezt érdekesebbé, környezettudatosabbá tenni, aha, és hogy milyen ötleteim vannak nekem erre.
Egyébként csak azt, hogy mennyire érdekes, mondjuk egy ilyen, amit mondasz, hogy mondjuk burkolat, hogy zöldebbé tenni, hogy arra gondolsz, nyilván nem zöldre festjük a házat, hanem hogy akár növényekkel beborítjuk. Képzeljétek el, hogy jártam Milánóban, nem tudom, ismeritek-e, Milánónak van egy épülete.
Igen, ezt gyakran vetítjük.
Na, de hogy mennyire érdekes az, hogy egy látványosság egy európai városban, ami nem is erről szól a város, hogy amiben fák vannak konkrétan, meg nem tudom, ilyen növények nőnek ki az épületből.
A homlokzatból,
igen, meg azt hiszem az erkélyek üvernek megcsinálva, igen, és hogy tetején is van tetőket. Igen, köszönöm szépen.
A szakértő ugye de a stúdióban.
De hogy milyen érdekes az, hogy ez egy látványosság ma a világban, és mennyire jó, hogy mondjuk egy Árki arra predeszín a gyerekeket, bocsánat, hogy ez ne látványosság legyen. Amúgy itt a 4. kerületben, Budapesten is van egy ilyen próbálkozás, ott a 13. és 4. kerület
találkozásán,
a Váci útról látszik, van egy nagyon nagy ilyen egy ház, ahol amúgy vannak ilyen vertikális kertek, csak hogy azt látom, hogy talán még nem annyira tudatosan csinálják, vagy az emberek, akik benne élnek, ugye gondolom nekik kéne gondozni leginkább, na az nem biztos, hogy olyan jól megy, de ehhez nem értek, csak olyan jó ezt látni, hogy amúgy ezt most azért fiatalkorban elsajátítják a gyerekek, és szerintem röhely most, tényleg azt gondolom, hogy Milánóban ez egy látványosság.
Te mennyire hiszel ezekbe? Zsuzsi.
A függőleges zöldekben.
Egyáltalán az ilyen típusú innovációkban, hogy ezzel lehetne markánsan változtatni az egész klímaügyön, vagy a tudatosságon, hogy az építészetnek ebben mennyire van szerepe?
Hát hosszú távon én úgy gondolom, hogy nyilván nem ez fogja meghozni az igazán áttörő változást, de az, hogy egy épületen hol tud megjelenni a növényzet és a biodiverzitás, az nyilván egy nagyon fontos aspektusa annak, hogy hogyan gondolkodunk a városokról és az életterünkről, és minden egyes olyan épületről, amit újonnan kitalálunk. Felhúzunk. És megépítünk.
Tehát az építészet kulcskérdés.
Tehát, hogy az egy szem, tehát, hogyha ezt egy szemléletváltásnak tartom egyértelműen, és ugye nekünk minden projektünk úgy kezdődik, hogy képeket vetítünk a gyerekeknek, és ugye ezzel inspiráljuk őket arra, hogy elkezdjenek gondolkozni a feladaton, a saját ötleteiken, és hát nagyon sok vetítésünkben szerepelnek olyan épületek, amik előremutatóak környezetvédelmi szempontból. Legyen az akár új érdekes fajoknak a megőrzése, mint a szingapúri szuperfáknál, vagy akár ez a ház, amit most te említettél.
Arra a vízgyűjtős fákra gondolsz, Szingapúrba, vagy mint szuperfák?
Hát ez a neve, hogy Super Trees, és zenélnek és világítanak, amúgy ezek acélszerkezetek, amik ilyen...
De ezek azok, hogy ilyen derengős fényt adnak este, nem? Ilyen kékes derengős.
Hát napi kétszer van egy show, viszont a fáknak a szerkezetében benne ilyen ültetőgödrök vannak, amik őshonos fajoknak adnak otthon.
Mert ugye van Szingapúr azok a nagy fa alakú esővízgyűjtők is. Arra gondolunk? Arról beszélünk most? Mert, ja, bocsánat, csak igen.
Tehát, hogy szerintem ami esővízet gyűjtenek, azok ezeket a növényeket táplálják, amik a törzsébe bele vannak ültetve. És ezeket nagyon szeretik a gyerekek. Nagyon, nagyon érdekes, hogy ezeket, tehát, hogy amikor egyszer ilyet láttál, akkor utána, hogyha van egy várostervezős projekt például, akkor amikor, tehát direkt mondjuk ezekre háromféle anyagot használunk, mondjuk fehér kartont, adunk zöld papírokat, meg adunk átlátszó anyagokat az üvegek érzékeltetésére. Ez egy külön workshop, amit sokszor szoktunk csinálni, erről majd még szívesen beszélek bővebben. És érdekes, hogy amikor elkészítik a házat, akkor utána rájönnek, hogy hiányzik valami. és akkor a kezükbe veszik a zöldet, és ugye ha felülről rálátnak a városra, akkor ugye látják, hogy milyen hatalmas felület van mondjuk a tetőn, akkor általában azzal kezdik, és akkor akinek van marad ideje, az a homlokzatot is bezöldíti. És én azt látom, hogy mindig úgy érzik, hogy ennek így kéne kinéznie. És akkor a végén, amikor ugye elkészülünk az egész várossal, akkor egy ilyen elképesztően zöld dolog szokott kijönni belőle, és sokszor olyan helyekre is tesznek, amire amúgy mi nem gondolnánk, vagy nem úgy gondolnánk, hogy a belsejébe csinálnak átriumokat, tehát amint ez az eszköz a gyerekek kezébe van adva, akkor ők azt mindenképpen használni akarják, mert valahogy ez sokkal szebb a szemüknek szerintem.
Hát épp ezt akartam
mondani. Mint az anyag, ami az épületeket érzékelteti.
Hogy ez döbbenet, nem? Hogy pusztán az, hogy ő felülről lát, egy 20-as léptékű maketten, vagy 50-esen.
Igen, ez egy 500-as, ez a városos. 500,
ja, mert hogy város, igen. De hogy fölülről lehet épületeket, és hogy egyszerűen az emberbe kódolva van az a fajta igény, hogy ő zöldet lásson. És évek során sikerül magából kinevelnie az embernek, hogy 40 éves korára a beton dzsungelbe, nem tudom, próbálja megvalósítani az életét. Az is igaz.
Meg sokszor ezt rosszul csinálják. Én dolgoztam egy olyan irodaházban, ahol volt, kimentél 7-en, ott volt egy tetőkert, felmentél, volt egy tetőkert, de olyan növényeket ültettek, amik kiszáradtak, vagy tehát nem tudták gondozni. És voltak olyan munkatársaim, képzeljétek el, akik paradicsom karácsony palántát ültettek a tetőkertre, és az megélt. Mert ugye gondozták. Ez a titka, ugye, hiszem ez is gond, hogy valójában utána arra nincsen kedv, vagy energia, vagy gondolat, hogy ezeket a zöld kerteket, a vertikális kerteket gondozzák. Hát, szerintem ez is
hát a
probléma.
Technológia azért most már sok minden
van.
Megold.
Nyilván ez sokan, új helyeken meg lehet oldani jobban.
Sokan ugye, tehát hogy ha ez úgy új épületben van, akkor sokan a technológiai fejlődésben is látják azt, hogy ilyen épületeket valóban meg lehet csinálni, és az öntözőrendszer összegyűjti a vizet a tetőről, és esetleg egy olyan helyre továbbítja, ahol viszont szükség van rá. Most voltam...
És ez nem kéne kötelezni, hogy ilyenek legyenek az épületek, hogy ez kötelezve van?
Hát igaziból a zöld területi mutató, mint olyan, az Budapesten is létezik. Azt, hogy mondjuk homlokzati zöldben mennyit kell egy új épületnek tudnia, ez szerintem a jövő zenéje, de el tudom képzelni, hogy van olyan város, ahol
ez kötelező.
Ahol ez már vagy trendi, vagy kötelező, vagy mindkettő.
Az biztos, hogy parkolóházat muszáj csinálni. Igen. Egy új épület.
De az se rossz, mert legalább alul parkol. Azért kötelező pályálod. De amúgy én, amikor még ezt a lakást vettem 2017-ben, akkor ott a pont a Robert Károly körúton épült egy három nagy ház egymás mellé, és az elsőn volt tetőkert, engem ezzel megvettek. Bementem az irodába, hogy akkor itt szeretnénk lakást vásárolni. Hát az elsőben már nincsen, a második, harmadik, nem tudom, hogy szokták ezt mondani, F-tábban lehet majd vásárolni, de azon nem lesz tetőkert, és nem is használhatjuk az elsőt. Tehát mondtuk, hogy akkor bye, és eljöttünk, úgyhogy ugyanannyiba került. Szóval milyen érdekes, valószínűleg teljesítették a normát, ami kellett.
Igen.
Az első házon, a többire pedig nem rakták egy fűszálat se. Szóval sajnos amúgy igazából ugye itt is azon múlik, hogy a vásárlásod szavazat, ezért csak olyan épületbe szabad beköltözni, kedves hallgatóink, ahol van zöld terület a tetőn.
Ha megengedhetik maguknak a vásárlók. Na de vissza egy kicsit ehhez az egész, amiről mondtad, hogy még szívesen beszélnél, ez a zöld város projekt, vagy az újrahasznosított város projekt. Nekem személyes tapasztalatom egyébként olyan érdekes, hogy ebbe a korosztályban ugye minden gyerek legózik. És mindig hülyének néznek, hogy én senkitől nem szeretek legót örökölni, mert nem tudom, az én gyerekem nem legózik, az én gyerekem kartonból legózik, tehát ő kartonból épít mindenféléket, és ragaszt, és hát ez nyilván...
Nálunk van karton otthon, ezt tudom mondani, gondolod?
Azt egyébként egy nagy örömmel, és most nem a legót akarnám lehúzni, mert a legó csodálatos, de hogy van az attitűd, hogy lényegében ugyanarra használja a kartont, meg a ragasztót, meg a nem tudom mit, talán még egyen szabadabban, mint a legót, mert nem kockákat pakolgat, hanem görbéket. Szóval mi újság van ezzel a várostervező projekttel?
Hát ennek a hivatalos neve az, hogy szabd át a várost.
Igen.
Ezt amikor kezdtük az Arkét 2023-ban, akkor volt a Budapest 150 éves évfordulója, és ezt arra fejlesztettük ki a finn partnerekkel együtt, és az volt a lényege, hogy van egy Budapestről egy térkép, bármelyik városrészre el lehet készíteni, egy az 500-ban, és egy az 500-ban makettezünk rá épületeket, úgyhogy mindenki kap egy telket, elmagyarázzuk a léptéket, és akkor kivágja kartonból magát az épületnek a helyét, és újra gondolja azt a házat, ami ott van, azzal, hogy
előtte... Ha műemlékvédett kicsim, akkor meg kell tartani a homlokzatot.
Ez így nem szokott probléma lenni. Igaziból az érdekes, hogy mit kezd a gyerek egy belső udvarral, megtanuljuk, hogy mi az a háztömb, mikor jó egy háztömb, mikor kellemes benne élni. Beszélgetünk arról, hogy ugye minél nagyobb az udvar, annál élhetőbb ezek a privát, félprivát, belső közös terek.
Igen.
És akkor háromféle anyagot használunk összesen ehhez a feladathoz, mint mondtam, fehér kartont, zöld sejenpapírt, és
fóliát,
egy
valamit.
Ilyen átlátszó fóliát, ami az üveget hivatott helyettesíteni, de néha még az sem, mert ugye lyukat is lehet hagyni ott, ahol az üvegszerkezetet gondolja az ember tenni, és akkor mindenkinek van egy körülbelül másfél-két órája megépíteni ezt, és ebből 2023 nyáron, meg 2024-ben is volt a Millenárison egy ilyen mega workshopunk, ami azt jelenti, hogy két teljes napon keresztül, kétszer 8 órán át jöhettek a gyerekek építeni, és a Budapestet a Dunával együtt, a Margit hídtól a Szabadság hídig leterítettük.
Ó,
ugye nyilván a pesti meg a budai oldalból pár utca volt a Dunaparttól visszafelé, de így is egy hatalmas terület volt, és hát nagyjából be is szokott telni a térkép a második nap végére, és érdekes módon mindenki elfogadja, vagy a egészen picikéket kivéve, hogy ez egy abszolút otthagyós projekt, és mindenki nagyon örül, hogy így részei lehetnek valamilyen nagy dolognak, rengetegen sokan szoktak jönni, meg fotózgatni, és akkor ezen az van, hogy szinte alig van olyan épület, amire nem kezd el valaki egy városi zöldet, egy homlokzati zöldet feltenni. Uh-huh. Szoktuk mondani, hogy ha az ember leteszi a fejét így a térképre, és így lehajtja, mint hogyha lefeküdne aludni, akkor ugye bele lehet magadat képzelni abba a léptékbe, hogy az utcák között sétálsz, mert hogy pont akkor kerül a szemünk olyan magasságba, hogy egy városi horizontot el tudunk képzelni, és akkor nagyon szokott nekik tetszeni, úgyhogy volt már ebből pár ilyen fantasztikus elszólás, hogy csak legalább bele lehetne menni, meg legalább varázsütésre, ilyen lenne az egész város, és most látogattam el Szingapúrba, és hát meg kell mondjam, hogy van ilyen város, az kell hozzá, hogy
ami ennyire
majdnem zöld. Minden épület új legyen, és erre legyen szándék.
De látod, ez keret, amit mondasz,
nagyon érdekes volt.
De hogy ehhez, mert azért közben, meg ha most Budapesten maradunk, tehát a Budapestbe az ember azért szereti a budapesti utcákat, azokat az épületeket, a szecessziót, pláne itt a rádió környéki utcákat, ti is ugye a Damjanics utcába vagytok.
Hát az igazi Pest.
Hogyan lehet azt zöldíteni, úgy, hogy közben meg ne tipord el a hagyományait, vagy a történelmét ennek az egésznek. Tehát azért Európa ezzel egy kicsit küzd, nem?
Igen, bár Párizsban és Bécsben is láttam erre azért nagyon jó megoldásokat.
Jó van,
hogy ugye forgalomcsökkentés, fásítás, biodiverzitás.
Na, neked építészként, te mennyire vagy optimista, pesszimista, mennyire vagy lesújtva, vagy mennyire van hiányérzeted, ha mondjuk Budapestről beszélgetünk ilyen zöldváros szempontból?
Hiányérzetem az van, bár nagyon sok jó törekvés van.
Ezt akartam mondani, hogy törekvés van?
Nézni. Most fogok majd Budapest magkeveréket vásárolni a saját kertünkbe.
Oh yeah! Mindenki vásároljon Budapest magkeveréket, amit az önkormányzat dobott piacra. Ugye önkor is?
Hát a Budapest főváros.
Budapest főváros.
Ja, igen.
A nagy önkormányzat, igen.
Lényeg, hogy szerintem sok jó törekvés van. Nyilván a törekvések egy része az abszolút pénzkérdés. Mindig szeretek bizakodó lenni, mert hogyha az embernek sok gyereke van, és sok gyerekkel foglalkozik, akkor más nem lehet, mint bizakodó, tehát, hogy ez egyetlen opció. Hogy...
Épp ezt akartam kérdezni, amikor lelkesen meséltél arról, hogy a gyerekek annyi zöldet használnak, meg belehajolnak a maketbe, és bárcsak benne lenne, hogy ugye mindenkitől meg szoktuk kérdezni, hogy mennyire optimista vagy pesszimista, és hát nyilván azért, ezt én magam is tapasztalom, amikor gyerekeknek tartok workshopokat, hogy azért az vissza tudja álmodni az embernek a hitét a jövőbe, hogyha ilyen kis krampuszokkal dolgozik, mert valahogy azt látod, hogy jó, tehát, hogyha rajtuk múlik, akkor nyilván meg lesz. Aztán azt hajlamos vagyok elfelejteni, hogy amikor ők bekerülnek a közoktatás bugyraiba, és aztán kamaszok lesznek, és nem tudom, hogy megtartja őket ez a tapasztalat, szerinted, amit nálatok szereznek? Vagy kinövik?
Hát én ugye most majdnem minden ilyen arkiskorosztályból is van otthon gyermekem, de teljesen végig tudtam nézni ezt az elmúlt 16 évet, hogy milyen valakit felnevelni a
legnagyobb gyereket 16.
Egy nagy kamasszá. És hát szeretem azt hinni, hogyha így nagyon mélyen benne van valakiben az a fajta hozzáállás, amit az ember kiskorától átad, akkor az előbb-utóbb a legjobb helyzetben vissza fog jönni. Uh-huh. Tehát, hogy hiába megy az ember esetleg más útra, néz meg más hozzáállásokat, mondjuk fiatal felnőtt korában, akkor is a legjobb az, hogyha kiskorban adjuk át ezeket az értékeket.
De pont ez egy jó kérdés, hogy akkor a fenntartatósági nevelés az mivel kezdődik? Szerinted? Tehát, hogy az, hogy a szelektív kukák, a kukamanó, vagy a globális gondolkodás önmagában?
Nagyon jó kérdés. Én otthon általában a nem pazarlás elvét szoktam a legfontosabbnak tartani. Azt, hogy egyrészt felhasználjuk, amit megvettünk, amink van, mikor valami elromlik, akkor ezt megjavítassuk, meg azt, hogy felesleges dolgokat ne vásároljunk. Nyilván egy nagyon jó kérdés, hogy mi a felesleg, hiszen az minden helyzetben, minden kultúrában, minden életkorban és minden családnak mást és mást jelent, de azt az értéket, hogy kérdezzem meg magamtól, hogy szükségem van nekem erre a tájra, erre az utazásra, erre a dologra, hogyha tényleg több leszek tőle, könnyebb lesz az életem, akkor valóban vásároljam meg, de hogyha ez nem így van, akkor viszont hagyjam. Tehát, hogy a túlfogyasztás megállítása szerintem az egyik, ami nagyon-nagyon fontos.
Bocsánat, hogy szorba vágtam. Ezt át tudtad adni a gyerekeidnek? Tehát, hogy létezett az a beszélgetés mondjuk a 7-9 éves gyerekeddel, hogy értem, hogy te meg akarod venni a 100. műanyag nyomogatós, nem tudom micsodát, de hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy van erre szükségünk, amikor már van otthon 3, és akkor a gyerek azt mondta, hogy anya, átgondoltam, mérlegeltem, valóban van otthon egy sárga, egy kék, meg egy lila, akkor nem kell a piros.
Ez minden nap létezik, és büszkén mondom, hogy igen. Tehát, hogy abszolút sikerült. Sokszor önként mondanak le olyan dolgokról, amik mellett elsétálnak, és utána egy fél óra múlva így döntenek, hogy nem.
Hogy nem kell, mert nem,
nincs rá szükségem.
Jól hangzik.
Sőt, van, amikor a nagymamáknál is visszautasítják.
Akik nem értik.
Akik pedig nem értik.
Igen, nagyon jó, csodálatos. Egyébként visszatérve erre, hogy mit ültetsz el a gyerekbe az elején, én akkor mindig az jut eszembe, hogy ugye én is otthon folyamatosan pakolok, és folyamatosan jár a szám, hogy miért nem lehet magatok után elpakolni, miért vagy rendetlen, nem tudom. És az egyetlen, amiben bízom, hogy a gyerekem most egy kicsit rendetlen, de én is rendetlen voltam gyerekkoromban, mert anya megcsinálta helyettem. De mivel azt láttam, hogy anya megcsinálja helyettem, és otthon rend van, abban a pillanatban, hogy saját háztartásom lett, hirtelen én is nagyon rendessé váltam.
Ez pont ugyanaz.
Ez így van.
Tehát azt remélem, hogy ez itt a zöld ügyekkel is így van. Ez egy kicsit később majd kiderül.
Szerintem ez így van, Kata, ez a reménykedés nélkül is én azt gondolom, hogy így van, mert azt hozod, azt csinálod, amit otthonról hozol leginkább. Főleg ilyen dologban, ami nem egy trauma, hanem ezt látni fogja egy jó dolog. De amúgy szerintem tök érdekes az a kérdés, mert ezt szoktunk tényleg klímaügyekben nagyon gondolkodni a vendégeinkkel, hogy mire a megoldás, hogy térjünk vissza a természethez teljesen, vagy te, mint építész, inkább a technooptimizmus felé fordulsz, hogy esetleg zöld házakat építeni oly módon, ahol organikus a tapéta, ahol az energetika úgy van megtervezve, hogy az kevésbé árt a környezetnek, vagy menjünk vissza, és lakjunk a parasztházakban, amiket szépen felújítunk.
Tananyagokban is nagyon sokat foglalkozunk a városi sűrűséggel. Ugye ez egy olyan kérdés, ami mellett igen, tehát ilyen fenntarthatóság szempontból nem lehet elmenni, viszont annyian vagyunk a világon, hogy sokszor szoktak a gyerekekkel arról beszélgetni, hogy nekik az a lakhatási forma tetszik a legjobban, amikor mindenki egy kis házban lakik a saját telkén. Annyian vagyunk a földön, hogy ez nyilván nem megvalósítható egyáltalán. Ugye az szokták mondani, és én is abban hiszek, hogy olyan fenntartható lakhatási formákat kell találni, ami élhető az emberek számára, és mégis viszonylag tömör. Tehát, hogy nem tud mindenki egy...
Tehát felesleges ház 120 négyzetméteren élni.
Egy hatalmas telken, egy vályogházban lakni, tehát mert arra akkor, már a földön nincsen hely. Mert akkor nincsen hol élni az állatoknak, akkor nincsenek olyan érintetlen területek, amiken még
a... Ja, értem, tehát ez a vissza a természetbe és építkezzél mindentől távol, az azért nem működik, mert akkor további erdőket vágunk ki.
Ez mindenki számára nem fenntartható.
60 pusztán ez jól működik, pedig egészen, és még állatok is vannak. Na hát ez most így mindegy, de tök érdekes, mert képzeljétek el, hogy szoktam minden este kutyát sétáltatni, és hogy ez tök jó dolog, a kutyák így tudnak pisilni, de nem ez a lényeg, hanem hogy ott én a 13. kerületben lakom, ahol tényleg szerintem Magyarországon a legintenzívebb a lakóházak kinövése a földből egyik napról a másikra, és most például a Rákospatak mellett épül egy, azt hiszem, hogy 300 lakásos társasház, ilyen komplexum, és azon gondolkoztam, hogy amióta én 15 éve lakom Budapesten, azóta majdnem 200 ezerrel csökkent a hivatalosan itt lakók száma. Kiknek épülnek ezek a házak? És ez most egy komoly, azért kérdezem, mondjuk lehet tőle, Zsuzsi, hogy biztos jobban tudod ezt, hogy vajon miért van szükség akkor ennyi új építésű, új lakásra, ahelyett, hogy a régieket fejlesztenénk, és esetleg azokat töltenénk fel egyelőre lakatállapotban lévők helyett.
Hát az épületállomány az nagyon rossz állapotban van Budapesten, ugye részben azért is, mert magánkézben vannak az ingatlanok, és egy épülettömbnek az egységes felújítása az nagyon sok esetben nem megvalósítható.
Úgy sem érdekes, amit mondasz, hogy azért, mert magánkézben vannak az ingatlanok.
Komolyan. Hát ez a panelprogram konkrétan, tehát mi nekünk nem sikerül azt elérni.
Ha felelakó tud felújítani a másik felelakó.
Tehát mondjuk Angliában azért szebbek az ingatlanok, mert ez egész majdnem a királyi család, de
albérlők vannak.
Ugye Bécsben például nagyon kevés magántulajdon van bent a városban, önkormányzati tulajdonúak az épületek, amik bérbe vannak adva az ott lakóknak, és akkor az ilyen jellegű döntéseket azokat központilag tudják meghozni.
Ez igen. Amúgy nekem egy nagyon-nagyon meglepő válasz volt. Most komolyan mondom, tehát, hogy fáó.
Hát,
hogy amúgy ez egy meg, nyilván logikus, akkor a maga a bérlakás program szint sztori, ez amúgy ezen is
múlik. Ez
tehát, hogy olcsóbb bérlakást adsz valakinek, akkor amúgy rendben is tudod tartani jobban, mert te vagy az önkormányzat, aki a tulajdonosa.
Hát, és lehet, hogy mosni a falat. Vannak Budapesten is, csak ilyes belőlük sok.
Volt egy idő, amikor az volt a mondás, hogy igazából az Andrássy út az a kelet-európai Sanzelizé, csak a Sanzelizében az a különbség, hogy le vannak takarítva a házak. Az Andrássy meg nem. Tehát ugyanúgy néznek ki, és amúgy tényleg lehet, hogy ez is ugye közrejátszik, hogy ott ugye a nagy tőkéséké. Na, nem tudom kimondani se.
Igen, vagy nem tudom. Tehát, hogy mondjuk a Yves Saint Laurent, és nem tudom milyen butikok a fontosnak érzik, hogy olyan kirakatot csináljanak, nem tudom. De hát ez meg már a marketing, a fogyasztás, a gusztustalanság, tehát ilyen messzire nem menjünk, lassan lejár az időnk. De én mindenképpen szeretnék még egy kicsit az oktatásos részhez visszakanyarodni. Zsuzsi, hogyha valaki hallgatja ezt a műsort, anyukák, apukák, akár nagyszülők, és azt mondják, hogy ez a gyereknek milyen jó lenne, én ebben nagyon hiszek, tök izgalmas lenne, hogyha ilyesmit tanulna, akkor tud-e még csatlakozni évközben, hol talál rátok, hogy érdemes csatlakozni az egész magyar Árki Hungarihoz?
Hozzánk igaziból egész évben lehet csatlakozni, gyakorlatilag egy fél év alatt egy korosztály 8-10 projektet készít el, és mindig, amikor újat kezdünk, akkor ez tulajdonképpen egy tiszta lap, bárki bármikor beszállhat. Van egy, remélem, most már remeknek mondható honlapunk, ahol igyekeztünk minden információt összegyűjteni, ami érdekelheti a családokat a pedagógiánkkal kapcsolatban, hogy kik vagyunk, hogy miket készítenek a gyerekek. Sok remek fotó található a gyerekek alkotásaiból. Ez a www.arki.hu névre hallgat, és akkor tulajdonképpen itt az ember mindenre választ kap. Szuper. A kérdéseiből szerintem, és szuper. Mindenkit várunk szeretettel.
Nagyon helyes, úgyhogy kedves hallgatóink, aki a kicsit is azt érzi, hogy érdemes a gyereket zöld irányba, építészet, terek, struktúrát, gondolkodás, és
mindenki. Meg egy jó közösséget keres, akkor mindenképpen.
Akkor érdemes megcélozni az Arki weboldalát, de Zsuzsi, nem unszod meg, hogy a zöld lottójátékunkba te is részt vegyél. Ami azt jelenti, a hallgatóink már ismerik ezt a dolgot, 3 szót kell húznod abból az üvegbúrából, ami előtted helyezkedik el, és kérlek szépen egymás után mondd el az első asszociációdat ezzel kapcsolatban, aztán majd megvitatjuk, hogy miért ez.
Pont egyszerre 3-at húztál.
Pont hát 3-at húztam ki.
Hát építész értem.
Nézzük az elsőt. Na. Káprázat.
Az
első, amit húztam.
Na tessék. Ezt nem én írtam, hanem a Marci. Az is érdekel, hogy Marci, a káprázat, az neked hogy
hát
passzol az zöld
témához. Hát lehet, hogy pont a... Na mindegy, mert mindjárt meghallgatjuk Zsuzsit, hogy neki hogy passzol.
Megnéztetem a többit.
Mert igen, és akkor hát a visszaj...
Olyan sorrendben válaszolok, ha összetudom fűzni őket. Organikus a második.
Na tessék.
És Coca-Cola a harmadik.
Na tessék!
Tehát az első dolgot kell mondanom, ami erről eszembe jön.
Igen.
Jó, akkor kezdem a Coca-Colával.
Igen.
Káprázatosan organikus is lehetne.
De nem.
Coca-Coláról az jut eszembe, hogy sikerült most Japánban megvásárolnom a legkisebb Coca-Colás palackot, amit valaha is láttam.
Mekkora volt?
Hát szerintem másfél deci félretett bele.
Tényleg?
Műanyag, egy picike műanyag palack volt, és csak akkora volt, hogy a hagyományos félliteres palackon lévő matrica, az pontosan elfért rá. Tehát olyan magas volt. És ilyen kis duci, mint egy ilyen aprócska pohár. De... És annyira tetszett, hogy ezt haza is hozta.
Muszáj
lehet,
volt.
Hogy majd a szelektíves arki projekteknél valaki megkapja.
Egy
szerencsés nyertes.
Ó, nagyon jó. Jó, tehát a Coca-Cola már megy abba az irányba, hogy ó, hát csak egy kortykólára vagy. Akkor is vásárolhatod műanyag palackban.
Igen, egy kupakban.
Tehát már kortyonként csomagoljuk.
De egyébként soha sem veszek magamnak palackos üdítőt, de tényleg a soha kategória. Tehát, hogy én egy abszolút kulacsos ember vagyok, ha nincs vizem, akkor inkább szomjazom, amíg a legközelebbi mosdóhoz el nem érek, ahol iszom.
A tenyeredből?
A tenyeremből. És ezt a Coca-Colát pedig kizárólag azért vettem meg.
Mert
annyira
megtetszett. Dizájn szempontból muszáj
igen,
volt.
Igen, ezt most megvettek ezzel, hogy
amúgy itthon is van már kisebb, mint fél liter, ez nem ennyire kicsi. Igen. Hát ugye azért van ez,
hogy... Hát a fémdobozosat ismerem még, ami ilyen kicsike.
Egyébként azért kicsi nyitik. Japánban nem tudom, nyilván lehet, hogy kisebb gyomorgenetika, nem tudom, de hogy nálunk, ugye azért, hogy ne kelljen árat emelni, ezért csökkenti a termék méretét.
Hát ez egy külön adást is
klasszikus.
Igen.
Igen. Az organikusra, hát ugye nem is tudom, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent ez a szó.
Edukálj minket.
Ez a természeti formákhoz közeli dolgot jelent, az építészetben is jelen van ez a szó. Ugye, aki ismeri például Makovec Imre építészetét, az általában rá szokott gondolni, amikor magyar organikusról van szó. Igen. És egyébként az, hogy egy építészet organikus, az egy csodálatos dolog tud lenni. Sok olyan projektünk van a gyerekekkel, amikor a természet formáit veszük alapul az épületekhez, házakhoz, ilyen menedékhelyszerű kreációkhoz, illetve az állatoknak a fészkeit használjuk például fel.
Ja, hogy így organikus. És abba benne, és ez csak a formakincs, tehát azt mondom, hogy oké, akkor én láttam egy madárfészket, és én egy madárfészek típusú épületet fogok most létrehozni, de betonból, vagy egyébként az organikusban benne van az is, hogy abszolút természetes anyagokat használunk.
Én alapvetően úgy gondolom, hogy elsősorban a formakincs. Aha. Nekem ez azt jelenti, és szerintem egy nem természetes anyagokból készült természet közeli formájú épületre is rá lehet mondani, hogy ez organikus. Aha. Igen. De nyilván az a jó, hogyha ha már organikus, akkor természetközeli anyagokból is készül.
Hát legyen fából.
Így van.
Oké, és akkor vissza a káprázathoz. Lehet japán benyomás is egyébként, ha már onnan jöttél.
Káprázat.
A káprázat az egy...
Káprázat, bocsánat.
Tehát egy káprázatos az már nem, de a káprázat az nekem egy kicsit egy negatív előjelű kifejezés, ami valami olyasmit jelent, hogy valamilyen szemfényvesztés.
Greenwashing.
Lehet, hogy valahogy innen jutott eszembe, épp, hogy milyen lelkiállapodó voltam, mit olvastunk előtte.
Úgyhogy igen, én ezt egy olyan ilyen tudatállapotnak is érzem, amikor valaki nem lát tisztán, és valami elvakítja a szemét a lényeges dolgokról.
Aha. Fú, hát ez amúgy egy szép végszónak is beillik, mert hogy lejárt
nincs más választásunk, mert tiktak van. Zsuzsi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Utolsó kérdésként akkor tényleg még egyszer, mert azt én válaszoltam meg kicsit helyetted, hogy te mennyire vagy optimista a jövőt illetően. Globális felmelegedés, klímaügy. Menekülünk mi? Te, aki sokat foglalkozol gyerekekkel, azt mondta, hogy muszáj optimistának lenned, őszintén a szíved mélyén.
Ha gyerekek erről kérdeznek, igen? A saját gyerekeim, vagy a tanítványaim, akkor én azt szoktam nekik mondani, hogy meg fogjátok oldani. És igaziból én ebben hiszek. Lehet, hogy nem azokkal az eszközökkel, amiket mi ma ismerünk, de lehet, hogy bármelyik pillanatban létrejöhet az az eszköz, ami, vagy azok az eszközök, amik majd elvezetnek ahhoz, hogy egy abszolút pozitív jövőképünk legyen.
Hát legyen így.
Meg fogjátok oldani,
és a hallgatóknak szeretném üzenni, hogyha szeretnének még hasonló megoldásokat, hogy fantasztikus embereket hallgatni, mint Mikó Zsuzsanna, akkor jövő hét szombaton 18 órakor is tartsanak velünk itt a Klubrádióban. Zsuzsi, köszönjük szépen, hogy itt voltál, szerintem csodálatos beszélgetés volt, nagyon sokat tanulhattunk belőle. A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk voltak most is.
Jövő héten találkozunk, ha tehetik, akkor is tartsanak velünk, addig is minden jót.
Minden jót.
Minden jót.